Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit. A mai adásunkban a csöndről beszélünk majd, mégpedig a temetők csendjéről, sőt a tömegsírok csendjéről, meg a parkolók betonja és aszfaltja alatt nyugvóknak a csöndjéről, meg azoknak a csöndjéről, akik az olajfinomítók alapjai alatt nyugszanak. És arról a csöndről is, ami ezeket a sikolyokat, a népirtás sikolyait kísérték nemzetközi szinten. Arról a csöndről, ami a trianoni tragédia óta körbeöleli a magyar tragédiákat, köztük ezt a délvidéki tragédiát is, az 1944-45-ös népirtást. Akivel pedig beszélgetek erről a csöndről, a népirtás csöndjéről, az Mező Gábor kutató újságíró, aki egyébként a Népirtás csöndje címmel írt egy könyvet a délvidéki vérengzésről. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Hogy akadt rá erre a témára?
Elég kacifántosan. Igazából egy kicsit szégyellem is, hogy azelőtt, mielőtt rábukkantam egy jelentésben, egy állambiztonsági jelentésben egy ilyen megrázó történetre, én igazából nem is hallottam erről.
Hát az nem nagy csoda. 1945-től kezdve ez tényleg a csönd övezte ezt az egészet, de olyan csönd, hogy a magyar tankönyvekben például az újvidéki razziáról, amelyben 2-3 ezer ember halt meg, és a magyarok követték el, arról két oldal szólt, és fel is kellett dolgozni meg minden, miközben egyébként annak a bűnöseit még akkor bíróság élé állították, megbüntették, kártérítést fizettek az áldozatok egy részének, akkor a háború alatt még. Itt pedig van több tízezer, nem is tudjuk, hogy mennyi áldozattal egy népirtás, amiről még a magyar tankönyvek sem szóltak, egy szót sem, egészen a legutóbbi időkig, tehát nem csak 1990-ig, hanem 90 után sem. Most van benne már a 11-es történelemkönyvben, hál' Istennek.
Ez szigorúan tabu téma volt, tiltott téma volt 45 után. A Hidegnapok ugye az ismert volt nem csak Cseres Tibor amúgy zseniális műve miatt, hanem az abból készült játékfilm miatt még inkább egyébként a nagy közönség előtt. Remek játékfilm, csak hogy kiforgatja az eredeti művet. Tehát Cseres Tibor fájlalta is, hogy ilyen propaganda filmet készítettek az ő művéből, és ugye az ő terve az volt, hogy megírja majd a folytatását is, az, hogy mit csináltak, mit tettek a jugoszláv partizánok 44-45 telén a magyarsággal. Arról is beszélt, hogy arra is számított, hogy majd esetleg a jugoszláv, ugye a szerbírók, történészek megírják ezt, de hát nem tudom, hogy ezt komolyan gondolta, mert ezzel kapcsolatban beszélgettem egy újságíróval, nálam idősebb újságíróval, és ő mondta, hogy ez egy Cseres Tibor ennél azért okosabb ember volt, tehát nem nagyon számíthatott arra, hogy most a jugoszlávok erről írni fognak. Ez nálunk is tiltott téma volt, de Jugoszláviában erről beszélni szerintem életveszélyes volt. Amikor Matuska Mártonnal interjút készítettem, ugye őt mindenképpen ki kell emelnünk, egy újságíró kollégánk, temerini születésű, délvidéki újságíró, és ugye ő volt az, aki 45 nap 44-ben címmel elkezdett közölni a Magyar Szóban egy cikksorozatot, 90 vagy 91-ben, hát ez óriási hatással volt. Amikor arról kérdeztem, hogy merte ezt megtenni akkor, és hogy nem volt-e veszélyes, akkor mondta, hogy egyébként azért fenyegették, volt, hogy megállították, meg akarták verni. És amikor kérdeztem, hogy mi lett volna akkor, hogyha 90 előtt elkezdi ezt, ha megtudják, hogy kutatja, elég jellegzetes mozdulattal válaszolt, hát valószínűleg eltették volna láb alól. Kevés téma viselt meg ennyire, ugye a kommunizmus szörnyiségeit kutatom leginkább. De ez a téma az engem is megviselt, mégpedig amiatt, mert itt nem csak tudatos népirtásról, népirtási kísérletről van szó, hanem konkrétan hát egészen horrorisztikus történetekről is. Tehát itt olyan fajta bestiális kegyetlenséggel végeztek, különös tekintettel a papokra, nőkkel, néha gyerekekkel is, hogy hát elő olvasni is nagyon nehéz. És amikor kérdeztem a Matuska Mártont, hogy ő ezt 30 éve kutatja, de hát mások is, és publikálnak róla, hogy lehet ezt elviselni. És igazából nem tudta megválaszolni, azt mondta, hogy neki ez a küldetése, hogy ezt meg kell írnia, nem tudja miért, azt gondolja, hogy úgy érzi és úgy hiszi, hogy a Szentlélek, illetve a hit segíti abban, hogy ezt tudja csinálni. Megemelem a kalapomat előtte és a hozzá hasonlók előtt, akik tényleg az egész életüket feltették erre.
Matuska Márton bátorság előtt akkor emeljük meg együtt a kalapunkat, mert valóban akkor, abban a Jugoszláviában, ugye ez a Milosevici érának az ideje, ehhez kellett lelki erő és bátorság, hogy ezt valaki megcsinálja, különösen úgy, hogy a tettesek, vagy a tettesek gyermekei, akik élvezték a tettüknek az olyan típusú jótéteményeit, mint például egy ház, amiben esetleg beülhettek, adott esetben az áldozatuk háza, azok ott voltak körülötte, és ott vannak most is egyébként délvidéken, azok között az emberek között, vagy körül, akiknek a hozzátartozóit meggyilkolták, vagy pedig azoknak az embereknek a helyén, akiket meggyilkoltak. Elmegy ez a könyv a népirtás csöndje egészen a mai napig. A csönd az tulajdonképpen azóta szinte rendületlen. Mi törjük csak meg néha Magyarországon, és most már azért Szerbiában is van egy-két alkalom, hogy megtörik, hiszen már volt közös főhajtás, már vannak emlékművek, amelyeket most már nem bontanak le az éjszaka folyamán, mint ahogy ez eleinte történt.
Reménykedünk abban, hogy ez a csönd ez már nem annyira nyomasztó és vészjósló, amennyire volt korábban, azért történtek tényleg előre lépések. Történt bocsánatkérés is tulajdonképpen, csak hát az is ilyen felemás bocsánatkérés volt. Ezt nem is én mondom, hanem a délvidékiek, a kutatók, hogy szerb részről nem igazán történt komoly előrelépés. A szerbek még mindig úgy tudják, hogy a háborús bűnösökkel végeztek ekkor, talán történtek túlkapások, de semmi más nem történt. Most is kétfajta narratíva van. Van ez a fajta narratíva, ami szerint ez egy bosszú volt. Történelmhamisítás, mert ez nyilvánvalóan egyébként bosszú volt, személyesen persze, hogy bosszú volt a bosszú, az ördögi érzelem is természetesen benne van ezekben a dolgokban, de hát ez egy tudatos népírtási kísérlet volt. És azzal, hogy ezt bosszúnak nevezik, ezzel tulajdonképpen elveszik az élét. Titóék azt akarták homogenizálni tulajdonképpen a délvidéket, kiirtani, elüldözni onnan a német származásúakat és a magyar származásúakat. Teljesen például nem akarták kiirtani a magyarságot, meg akarták törni, és igazából, ha megnézzük, hogy kiket gyilkoltak le akkor módszeresen, tudatosan, gyakran nagyon kegyetlen eszközökkel, az tulajdonképpen az ottani magyar elit volt. Férfiakat, fiatal embereket, kamaszokat, akkor a következő generáció hogy fog megszületni, tehát hogyha férfiak nincsenek, akkor gyerekek se lesznek. Kovásznak hívom azokat a típusú embereket, akik összefogják a közösséget. Beszéltünk a helyi papról, a helyi tanárról, tanítóról, bíróról, akikre felnézett a közösség, akik összefogták ott a magyar közösséget, és az a borzasztó, hogy valamennyire sikerült. Amikor az ottani magyarságra gondolok, hogy fogynak, és nagyon-nagyon elfogytak az elmúlt 70-80 évben, akkor azt érzem, hogy a nálam idősebb kutatók, történészek egy kicsit pessimistábban látják, folyamatnak látják, ami egyszer a magyarság teljes elfogyásához is vezethet. Ez a pohár, hogyha lehet így fogalmazni, ez számomra inkább félig tele van. Kisebb csoda, hogy megmaradt a magyarságot. Hogy igazából maradtak emberek, akik összetartották ezt a közösséget. Elveszítették a nagyapjukat, az apjukat az emberek. De hogy erről nem is lehetett beszélni, mert hogyha beszéltél, akkor elővettek. Tehát a gyerekek, az unokák, a rokonok is megbélyegzettek voltak. Mondjuk Bogner István, akinek az édesapja ugye országgyűlési képviselő volt, és őt is így teljesen törvénytelen módon ugye megölték, hogy ők megbélyegzettek voltak igazából az iskolába, úgy éltek ott. Volt egyébként, hogy magyarok bántak velük rosszul. Nyilván egyébként félelemből is, hiszen ők megbélyegzett emberek voltak, és talán így próbáltak beilleszkedni, de volt bizony olyan, hogy szerb is kiállt mellettük. Az a nehézség ebbe, hogy azért azt látni a tragédiákból, hogy aki próbált kiállni egy magyar barátja mellett, nagyon gyakran őt is megölték. Horváth M. Orbán megírta tulajdonképpen az apjának a történetét, aki kabuli bíró volt, szerbeket mentett a 42-es razzia idején, mégpedig úgy, hogy a saját életével válaszolatosságot értük, és ebben a községben nem történt semmi 42-ben.
Horváth Mihály, ugye a neve?
Horváth Mihály, és őt is ennek ellenére kivégezték, és idézem, nem is tudom már ki mondja, valami partizán nő, azt hiszem, amikor kérdezik, hogy hát de most végül is minket is mentett, hogy miért kell őt is megölni. Ugyan már, miért maradjon pont ő életben? Tehát igazából ott a bűnös is tudta, hogy egy hőst ölnek meg, de hát miért maradjon ugye ő életben? Leírja, hogy kik végzik ezeket a gyilkosságokat. El kell különítenünk azt, amit a partizánok műveltek, és a helyi csőcselék. És leírja ezt a helyi csőcseléket, Kabolnak a munkakerülői, iszákosai. Pontosan lehetett tudni, hogy kik csatlakoznak. Ezek az igazi semmire kellő réteg, amit szerintem leginkább ilyen lumpenproli rétegként tudunk így meghatározni. És nyilvánvaló, hogy a többi településen is ez a réteg ment. Nálunk is azért pontosan tudjuk, hogy a nyilasok közül is sokan átálltak ugye a kommunisták közé. Egy ilyen bármilyen bűnre kapható réteg. Ő is leírja, mások is leírják, hogy pusztán irítségből valakinek elirigyelte a házát. Volt, hogy valakinek elirigyelte a feleségét, és akkor eljött az idő, hogy leszámolhatott vele.
Erről a bosszú, nem bosszú kérdésről beszélgessünk egy kicsit, mert ugye akik azt mondják, hogy bosszú, azok azt állítják, hogy ez azért volt bosszú, mert hogy megtörténtek Újvidéken ezek a gyilkosságok, amelynek a magyarok voltak a tettesei, és hogy ezért volt bosszú ez a 44-45-ös történet. Hát eleve az aránytalanságot rögtön felfedezhetjük, egy nagyjából 3000 áldozattal végződő újvidéki razzia, és egy nem is tudjuk mennyi, de biztos, hogy több tízezer. Botlik József most a könyvében ezt mondja, hogy 60 ezer áldozat volt egész délvidéken, ez nincs arányban. Az sincs arányban, hogy akkor a magyar kormány, a Horthy féle adminisztráció megbüntette a tetteseket, és kártérítést fizetett az áldozatok egy részének. Itt ugye a tettesek azok a mai napig nem bűhődtek, és az áldozatok semmilyen kártérítést nem kaptak. De ezt az aránytalanságot most tegyük félre. Vászlav Ubrilovics ír Titónak egy levelet valamikor 1944 nyarán, kora őszén, és azt írja, hogy itt az idő. Most van itt az idő a leszámolásra, mert most a világháború óriási zajában senki nem fog figyelni néhány tízezer ember eltűnésére. Most van itt az idő, hogy a délvidéket, vajdaságnak nevezi a délvidéket, teljes mértékben délszlábbá tegyük, és a németeket és a magyarokat kiírtsuk onnan. Tulajdonképpen Tito ezt hajtja végre, vagy hajtják végre az emberei.
Ő volt Tito egyik fő ideológusa, mondhatni, hogy Acél Györgye vagy Révai Józsefe.
Aztán 1990-ig egyébként a Belgrádi Egyetem történelem professzora, tegyük hozzá, tehát szerb tanárok nemzedékeit abszolút nevelte ezzel a felfogással, és hogyha még érdemes valamit mondanunk, hát azt érdemes még, hogy az egyik szarajevói merénylő volt, ugye 1914-ben Gavrilo Princípnek a tettestársa, csak megúszta, mert nagyon fiatal volt még akkor.
Már előbb úgyis milyen erős kifejezést használtam, hogy a társadalom szemetéről beszéltünk, hát azért ő is ebbe a kategóriába tartozik. Nem egy túl művelt emberről, nem egy igazi tudósról beszélünk. Fókuszba kerül az a narratív, ami szerint ez egy ilyen bosszú volt. Holott tudjuk, hogy nem. Már minden bizonyíték a rendelkezésünkre áll, régen is a rendelkezésünkre áll, csak hát ugye nem lehetett megírni. Már akkor jelentéseket kap ugye a kormány. Mincenti is tud róla, és nagyon is aggódik.
Akkor egyébként 40 ezer áldozatról, aztán Mincentinek ezt írják, ugye, hogy 40 ezer áldozat van.
Csak hát tehetetlen, és igazából az a baj, amit írt Csupilovics, ezekben a helyzetekben lehet népírtást végrehajtani. Matuska Márton is mondta, hogy véletlenül publikálhatta akkor ő ezt a történetet a magyar szóban. Éppen a jugoszláv háború ugye kitört, a jugoszlávoknak és a szerbeknek volt elég problémájuk mással, és nem tudtak erre figyelni, és lassan is reagáltak, és mikor reagáltak, akkor le is állították ezt a sorozatot. A magyarok is megérezték akkor, hogy na most jött el az idő, hogy most erről lehet beszélni. Ez a sok némaságra kényszerített ember megszólalhatott. Mártont és a többieket is egyre másra keresték meg az áldozatoknak a rokonai, és elmesélték a saját történetüket. És tulajdonképpen ezekből a mikrotörténetekből tudták ők összerakni a teljes történetet, illetve ezekből dolgozok én is a könyvben.
Ha megnézzük ezt a délszláv katlant, amit Jugoszláviának neveztek, akkor döbbenetes ellentétek szabdalják szét. Beszélhetünk a nemzeti ellentétekről persze, itt nem csak a magyarokról meg a németekről van szó, hanem a különböző délszláv népek egymás közötti ellentétéről, a bosnyákok, a szlovének, a horvátok, a szerbek, nem délszláv nép, az albánok egymás közötti ellentétéről, az usztasák és csetnikek. Elképesztő mélységek szabdalták ezt a társadalmat, és elképesztő vérfürdőket rendeztek, ők már egymás között is. Mi magyarok itt semmiféle kárpótlást nem kaptunk, semmiféle komoly kárpótlással együtt járó megkövetést nem kaptunk, az áldozatok tulajdona is elveszett, nem csak az élete, adott esetben azon a településen már nem lakik egy magyar sem, ahonnan kiirtották őket. Aki pedig szeretné az igazságát megtalálni, annak be kell bizonyítania, hogy a nagyapja vagy a dédapja nem volt háborús bűnös. Tehát nem az ártatlanság vélelmével állnak bele mindebbe. Lehetséges-e ezt megcsinálni, mert ha a magyarokkal megcsinálják, akkor itt sok mindenkit mondtam a csetnikektől, az usztasákon keresztül, mindenkiig, akkor itt megnyílik egy elképesztő szelence, az elmúlt évszázad döbbenetes bűneinek a szelencéje.
Amit mond, ez nyilván mögötte van, meg hát a szerb történész szakma is ellenérdekelt ebben. Talán elmondhatom, hogy maga Cseresnyi és Magdolna is küzd a családja igazságáért, és valamikor egy egészen elkeserítő üzenetet írt nekem, hogy lassan föl fogja adni. Én már nem tudom hány éve küzdködik, Kínában azon nevetett, hogy legalább látta leírva a ciril betűkkel a nevét. Sajnos tudjuk, hogy a jog az sok mindenre képes, és nagyon sokszor pont, hogy az igazságot nem nyerhetjük el általa. Gyakorlatilag ezt látjuk, hogy minden eszközzel megnehezítik, hogy ezek a holtak legalább holtukban elnyerik az igazságukat. Ahogy a kommunisták itthon az áldozataikat, úgy a jugoszláv partizánok, a jugoszláv kommunisták ott is az áldozatokat holtukban is meggyalázták. Ön is beszélt, tudom jól, Susa Éva antropológussal, aki a csapatával nagyon sok 56-os hőst azonosított. Kérdeztem, hogy ez az újratemetés, ez milyen fontos dolog. És akkor mondta, hogy de hát ez nem újratemetés. Hát őket elföldelték, nem lettek eltemetve. Most lettek először. És a bevezetőben, amit említett, ez a megrázó szöveg, lakótelepek, gyárak, épültek itt a temetők, tömegsírok területére, illetve a lerombolt templomaink területére. Itt a magyarság elleni népirtás megtörtént, de hát itt az egyház ellen, a papok ellen, a szerzetesek ellen voltak a lehető legkegyetlenebbek. A templomainkat lerombolták, ráépítettek gyakran valamit, úgyhogy már ezeket újra se lehet építeni, nem mint a szerintem akarat lenne rá. És ezzel kapcsolatban viszont nagyon érdekes, folyamatosan istenítéletekről olvashattam a szemtanúk visszaemlékezéseiből, hogy ezeket a gazfickókat megbüntette az Isten. Nagyon sok olyan történet van, ugye, hogy leveri a keresztet a templom tetejéről, leesik és meghal. Van, akinek a fejére esett egy kereszt. Más beleőrült abba a szörnyűségbe, amiket elkövetett. És ezeket az ottani magyarság úgy adta át egymásnak, mint gyógyító történeteket, erősítő történeteket, ezzel élhették túl, hogyha a jog nem is tett igazságot, akkor legalább az Isten igazságot tett. Van egy nagyon-nagyon megrázó erejű történet a könyvbe, de ott se tudjuk pontosan a nevét a fiatalasszonynak, akit hát csoportosan megerőszakoltak, és bestiális módon megöltek, és bedobtak egy megszentelt kútba. Az asszonynak a csontjai még mindig abban a megszentségtelenített kútban hevernek, és pont Horváth M. Orbán írja a könyvébe, hogy bár szó volt róla, hogy esetleg lehet olyat, hogy akkor az egyházak együtt újra szentelik azt a kutat, megtisztítják, méltó módon eltemetik ennek az áldozatnak a maradványait. Együtt az ortodox egyház, a katolikus egyház, a reformátusok, de nem történt meg. Nincsen logikus érvünk arra, hogy ez ne történjen meg. Legalább ezzel utólag igazságot lehetne szolgáltatni, és újra szentelni ezt a kutat, de nem történik meg. Pont ebbe a történetben is látom azt, hogy igen, vannak már azért változások, apróbb, nagyobb lépések. Értékeljük azt, hogy államfői szinten azért történt szerb részről erre egy reagálás, de hát azért ennél szerintem többet várnánk.
Az biztos, Cseresnyés és Magdonó, ugye, akit említett, a Keskeny úton alapítvány vezetője, a nagyapjának az igazságát keresi, akit ugyancsak törvénytelenül kivégeztek. Ő rehabilitáltatni szeretné, járja a bíróságokat nagyon régóta, és be kell bizonyítania, hogy a nagyapja nem volt fasiszta, és amiket még ráaggattak itt. Az is nagyon jellemző, hogy ha voltak is ítéletek, akkor azokat utólag hozták meg. Tehát először történt meg a gyilkosság, majd utána esetleg volt ítélet, és akkor azt beírták valami lapra, hogy ott volt egy ítélet. De hát ennyi történt. Nem valódi bíróságokról beszélünk.
Lepapírozták ezeket a gyilkosságokat, illetve ezt a mészárlást utólag. Az a nehézség, hogy gyakran az áldozatok nem is tudták, hogy mikor halt meg mondjuk az édesapjuk. Semmit nem tudtak róla, és szerintem sokan még reménykedtek is abba, hogy hát ha valahonnan egyszer előkerül. Ugyanez a történt a gulággal kapcsolatban, és ezt mi már nem tudjuk így megérteni, hogy az ember nem is tudja, hogy mi történt. Még várja az a férjét, vagy az édesapját gulág esetében, az édesanyját, a feleségét, és nem történik semmi.
Mit gondol, az igazságunk érdekli a világot? A szerbeket például érdekli az igazságunk, hogy először róluk beszéljünk, mert ugye hát ők ebben az esetben azért mégiscsak a tettesek. Érdekli őket ez a magyar igazság, vagy pedig nem érdekli, és a világot, a tágabb világot érdekli-e, vagy ez egy történelmi ügy, amire már régen földet hordtak, ha az áldozatok tetemeire esetleg nem is.
Biztos, hogy lennének szerbek, akiket ez érdekel, tehát nem gondolom, hogy mindenki a történelmi hamisításba lenne érdekelt. Nem jut el hozzájuk igazából az információ. Ők úgy ismerik ezt a történetet, hogy igen, történt ott egy bosszú, és háborús bűnösöket kivégeztek. Nagyjából ennyit tudnak, vagy még ennyit se a történetről. Világot érdekli, hát eszembe jut erről, pont amikor ezt a bevezető szöveget hallgattam. Van egy nagyon jó film a Senki földjén, ami tulajdonképpen jugoszláv háborúról szól. Szerintem nagyon el lehet mondani, hogy áll a Nyugat, illetve az ENSZ, az úgynevezett világ ezekhez a kérdésekhez egymással harcolnak. Ahogy ott veszekednek, az egyikük rá hasalt tulajdonképpen egy aknára, és ugye nem lehet megmozdítani, mert ha megmozdítják, akkor fölrobban. És kimegy oda az ENSZ-nek is egy ilyen vizsgálóbizottság, a katonai csoport, próbálják ezt megoldani, és a film vége az, hogy felszáll a helikopter, és ott marad lent ez az ember.
Az aknán.
És tulajdonképpen pontosan így ő viselkedett ugye a Nyugat a jugoszláv polgárháborúban, pontosan tudjuk, ahogy a holland békefenntartóknak a szerepét, akik ugye végignézték a mészárlást úgy, hogy föl voltak fegyverkezve. Hát nagyjából ez a hozzáállás van. A szerbekre meg szerintem elég jellemző az, hogy hány százezer szerb meghalt ugye akkor a második világháborúban, és igen, meghalt néhány magyar is, de hát ez az egészben lényegtelen.
Vagyis nekünk van ezzel dolgunk, magyaroknak, az biztos.
Nekünk van ezzel dolgunk, és azt gondolom, hogy ki kell használnunk azt a mostani kimondottan jó magyar-szerb kapcsolatokat. Most nagyon jó ott a magyar kisebbség helyzete, ha összehasonlítjuk a többi szomszédos országunkkal. Szerintem a két nemzetnek egyébként szüksége van egymásra, és ezt a többi nemzettel kapcsolatban is ezt gondolom, tehát egymásra támaszkodva tudjuk erősíteni is egymást. Azt hiszem, hogy most jött el az a pillanat, hogy vegyük rá őket arra, hogy foglalkozzanak komolyabban ezzel a témával, és esetleg a történelem oktatásba legalább néhány mondatot helyezzenek el erről.
Hál' Istennek a magyar könyvekben már benn van, ez se régóta, tényleg 2-3 éve van benne, ez döbbenetes. Jó lenne, a szerb könyvekben is benne lenne az önismeretükhöz. Lehet, hogy ezzel hozzá tudnánk járulni, ezzel a kis tényfeltárással, amit az elmúlt években azért a Keskeny úton alapítvány körül a szerzők is megvalósítottak, és az önkönyve is nyilván is szolgál. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a délvidéki népírtásról beszélgettünk Mező Gábor kutatóval, újságíróval, a Népírtás csöndje című könyv szerzőjével. Ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a honlapokon. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra. Horváth Szilárdot hallották.